Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 165. dicséret első versével. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Most pedig készüljünk az ige hirdetésére. Isten igét olvasom Mózes első könyvének 4. részéből, a 4. rész első 12 versét, Kain és Ábel története. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és ezt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jupászor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányukból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehargasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodj rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok az én testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Súlyos szavak, de kapunk majd feloldozást. Most imádkozzunk. Kegyelmes édesatyánk, ahogyan idejövünk a házadba és a te jelenlétedbe, minthogyha mi is egy kicsit menekülnénk. Az elől, a világ elől, ahol tényleg ami tele van háborúval, gyilkossággal, csalással, emberek közötti gyűlölettel, versengéssel, irigységgel. Ahogyan kilépünk az ajtón, vagy talán még ki se kell lépnünk az ajtón, a családunkból már jelen van, a szívünkben is. És ahogy egyre kijebb megyünk, mindig nagyobb és nagyobb mértékben. Azért jöttünk most a te házadba, hogy a szívünket egy kicsit meglássuk, hogy mi is a baj. Hogyan tisztíthatjuk meg, hogyan lehetünk megváltottak, hogyan szabadulhatunk ki a bűnnek a békjójából. Szeretnénk, Urunk, úgy eléd jönni, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk méltók, de azt is tudjuk, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy te már úgy elfogadsz, ahogyan vagyunk, és úgy hívsz, olyan állapotban, olyan minőségben, ahogyan vagyunk, nem mintha meg tudnánk állni a szent színed előtt, hanem pont arra van szükségünk, hogy a te szentséget tisztítson meg. Így szeretnénk készülni a húsvétra, szeretnénk a megváltásunk ünnepére lelkileg is felkészülni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a közöttünk tanító Hajnalkát, aki az igédet igyekszik nekünk elmagyarázni, kibontani úgy, hogy megértsük. Áld meg a gyermekek között szolgálókat, akik most a különböző gyermekcsoportokban szintén a te igédet hirdetik, és áld meg minket ige hallgatókat, hogy ne menjen el ez a nap, ez az óra, ez az üzenet a fülünk, a szívünk mellett, hanem épüljön be, legyen nekünk áldássá, életté. Szentlélek Úristen, kérünk, hogy jöjj és áldj meg, érints meg, szentelj meg minket Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülve az új énekesüzet 83. énekét énekeljük, itt a szívem.
Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen szólhassam szent evangéliumodat. Amen. Római levélből olvasom az igét, 12. rész első két versét. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kicsit úgy éreztem magamat, mikor énekeltük ezt az éneket, hogy mindent tudok észből, túl keveset szívből, hogy pont nem ezt érzem. Hogy amikor így az Isten dolgaiba beletekintek, akkor nem értem az eszemmel, inkább valahogy a szívemmel érzem. Kicsit úgy tekintek erre a prédikációra is, hogy ne haragudjatok, de nem sok logika lesz benne, inkább egy ilyen impressionista képhez hasonlítanám, amiben ilyen foltok vannak, és azt várom a Szentlélektől, hogy összeáll bennetek valami szép képpé, az örömhírré. Nagyon foglalkoztat mostanában engem az, hogy a gyülekezetünkben ilyen gyönyörű szép változások vannak, én úgy érzem. Egyrészt az is, amikor itt imaszolgálatos vasárnapot tartunk, és kezdjük megosztani a fájdalmainkat, a terheinket így egymással, és közben együtt azt Istenhez visszük az imádságban. Szoktunk mostanában ilyet csinálni, hogy itt az Isten tiszteleten egymásért imádkozunk. És aztán volt már ima estünk is itt a gyülekezetben, az is egy nagyon gyönyörű tapasztalat volt, lesz is még ilyen. És akkor néha van ilyen, hogy délután, egy hétköznap délután lejövök így az irodába, és valaki ott van, és mondom, hát te mit csinálsz itt? Hát várom a testvéremet, a keresztény testvéremet, mert nem sokára imádkozni fogunk. És akkor így többször van ez a tapasztalatom, hogy így elindul köztünk valami gyönyörű szép csoda, így ébredésnek még nem mondanám, mert azért az kicsit beképzelt lenne, de hogy van valami belső megújulás talán, amiben Isten vezet bennünket. És aztán ti is ismeritek biztos a Csontos Annát, a ti iskolátokba jár az Anna, hogy beteg, és akkor elkezdtünk érte is imádkozni, és összefogni, és nem tudom, hogy hányan, 30-nál többen jelentkeztek erre a böjtláncra, hogy egy-egy napot vállalunk, amikor valahogy böjtölünk érte. De hogy értitek, hogy ezt most fejből, észből meg tudjátok-e mondani, akik jelentkeztetek erre a böjtláncra, hogy miért vállaltátok? Hogy azt gondoljuk, hogy ha majd nem eszem, akkor az Istenből kikényszerítek valamit, amit szeretnék? Vagy hogy van ez? Inkább azt érzem, hogy valahogy a zsigerből tudom, hogy akarok tenni valamit azért, aki bajban van. És hogy valahogy az a reményem, hogy tudok is tenni érte valahogy valamit. Olyan különleges ez, egy isteni titok ez, hogy minket összekapcsol valami láthatatlan szál. És volt a héten egy temetés. Itt vannak köztünk azok, akik ennek a gyászolói, és ott is azt értettük meg, egy fiatal fiú halt meg 24 évesen, hogy összekapcsol bennünket valami láthatatlan szál, hogy köztünk húzódik valami folyó, talán az élet folyója, ami két embert összeköt. Pál apostol így írja itt a római levélben, hogy picit később ez a felolvasott ige szakasz után, sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Egyszerűen össze vagyunk kapcsolva. És közben pedig ma azt tanuljuk, hogy állj ki magadért, és legyél önmagad, és ez mind tök jó, de jó, ha tudjuk, hogy hatással vagyunk egymás életére. Áldozatot hozunk egymásért itt a gyülekezetben, és ez az áldozathozatal az, ami mozgat engem. A böjt az áldozathozatal, ez lenne az egyik ilyen téma, amit szeretnék körbejárni, és a Kain és Ábel története is egy ilyen nagyon ősi történet az áldozathozatalról. Van egy könyv, amit most olvasok, és nagyon szeretném a figyelmetekbe is ajánlani. Egy öreg jezsuita írta, Mustó Péternek hívják, nagyon aggasztján már. Az a címe a könyvnek, hogy Megszereted, ami a tiéd. És ebből az áldozathozatalról szeretnék felolvasni egy kis részt. Van, aki tudatos döntést hoz arról, hogy részt vállal a másik szenvedésében, mellé szegődik ott, ahol az élet pislákol. Talán ráismerünk közvetlen környezetünkben és önmagunkban is ezekre a tudatos, tudattalan törekvésekre, hogy áthárítsunk vagy felvállaljunk valamit. Van olyan ember, aki felvállalja a másik terhét, gondját, érzelmeit, fájdalmát. Anyák ma is sokszor magukra veszik gyerekeik szenvedését, feleségek alkoholista férjük sorsát, gyerekek szüleik megoldatlan problémáit, szülők helyett a gyerek sokszor tudatalatt vállalja a halált, ne te hajj meg, hanem inkább én. Nem könnyű észrevenni a motivációt, amely ezek között húzódik. Meg akarnak szabadulni az áldozatvállalók a lelki terhektől? Vagy meg akarnak szabadítani egy szeretett személyt? A családok története azt bizonyítja, hogy az áldozat felvállalása továbbra is él és működik anélkül, hogy mindig tudatos lenne. Kérdés, hogy mennyire jó ez, mennyire hasznos annak, akiért teszik, gyermeknek, férnek, szülőnek. Ma tiltakozást tapasztalunk az áldozatszerep felvállalása ellen. A modern pszichoterápia erősíti az önazonosságot, arra biztatja a személyt, hogy önmaga határozza meg határait, erősíti az önbizalmat. Igyekszik megszabadítani a klienst attól a félelemtől, hogy sorsának, embertársainak kiszolgáltatottja. De az áldozatvállalás mégsem szűnik meg. Az egyik ember továbbra is átruházza az áldozatot a másikra, vagy éppen magára veszi. Az áldozatvállalás kérdése nagyobb titok annál, mintsem hogy egyszerű, kész válaszok eligazítanának abban, ahogyan az élet bontakozik és keresi a maga útját. Hát, hogy nincsenek kész válaszaink, hanem egyszerűen csak érezzük, hogy áldozatot akarunk vállalni, hogy az áldozatnak helye van, hogy valahogy azzal az áldozattal, mintha bekapcsolódnánk ebbe a láthatatlan köztünk lévő folyóba, amit az elején is így említettem. A bőjt is ez, ahogy András fogalmazta, lemondás egy nagyobb jóért, hogy adok valamit az életemből valakiért. És ez valahogy, ebben már valahogy benne van az Istennel való kapcsolatom. Kain és Ábel áldozata, itt az emberiségnek a hajnalán, mit mutat? Nem pusztán ajándék. Egyik a pásztorkodó, ugye bárányt áldoz, a másik földművelő, ő a maga gabonájából áldoz, de nem csak köszönöm, nem csak ajándék. Ábel áldozata véres áldozat. Az Édenen kívül vagyunk. Ott van az ő történetükben a bűneset, az, hogy Istentől elszakadtan élünk. És minthogyha ez az áldozat valahogy arra akarna minket vinni, hogy Istennel újra valamilyen kapcsolatba legyünk, valahogy át akarja hidalni ez az áldozat, azt a szakadékot, ami Istentől elválaszt. Mikor Ábel levágja ezt az állatot, vér folyik ki, egy életet olt ki. És akkor megkérdezik sokan, hogy ilyen az Isten, vért kíván, kegyetlen az Isten, vagy hogy van ez? Vagy mi ez a seb, ami emberiségünkön, ami egy másik élet kioltásával gyógyítható? Nagyon foglalkoztat ez, hogy mi a bűn, mi a bűnnek a lényege, mi az a vétek, ami így kíván helyreállítást. Ugye azt mondjuk, Ádám és Éva föllázadt Isten ellen, de hogy Isten egy ilyen despota, aki nem tűri a lázadást, a külön véleményt? Milyen az Isten, és kik vagyunk mi ő neki? Így írja a Biblia, Kain lehorgasztja a fejét, dühös lesz. Az én áldozatom nem kell neked? Engem nem szeretsz, Istenem? hogyha még egyel visszább megyünk a történetben, akkor látjuk azt, hogy van valaki, aki azt akarja elhitetni, hogy Isten nem szeret. Ez a legnagyobb hazugság és a legnagyobb kísértés. Amikor azt érzitek, hogy Isten nem szeret, akkor tudhatjátok, hogy ott van az ellenség, hogy ott leselkedik a te szívednek az ajtajánál. Mert ki az, aki azt sugallja, hogy a többieknek mind sokkal jobban megy, csak neked nem? Ki az, aki azt sugallja, hogy a többiek szebbek, jobbak, boldogabbak, csak te nem? Nézz körül. Gondolod, hogy érsz valamit? A többiek már rég elhúztak melletted. Bezzeg Ábel, neki milyen jól megy, szép kövér bárányai vannak. Hogy van az, hogy én csak dolgozok, aztán vagy van látszatja, vagy nincs? Hogy van az, hogy a gyerekeim vagy működnek, vagy nem? Hogy a házasságom vagy kihűlt már, vagy még éppen pislákol? Hogy van az, hogy a beosztottam kapja meg a vezetői pozíciót helyettem? Nem hiába érzi azt Kain, csinálj valamit, mert egy lúzer leszel. Remélem, hogy halljátok, hogy ez nem az Isten hangja. Isten azt mondja, vigyázz, az ajtó előtt leselkedik, akinek rád van vágyódása, de van választási lehetőséged. Ez az egyik örömhír, amit szeretnék mondani, hogy van választási lehetőségünk, hogy dönthetek úgy, hogy nem keserű leszek, hanem hálás. De úgy látszik, hogy ehhez a hálához elég rögös út vezet. Pál apostol azt mondja, ne igazodjatok ehhez a világhoz. Az Isten irgalmára kérlek titeket. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Mit mond a világ, amihez nem kéne igazodnunk? Azt mondja, jogod van. Jogom van az egészségemhez, jogom van a gyerekeimhez, jogom van a férjem és a feleségem szerelméhez, hűségéhez. Jogom van ahhoz, hogy a munkámnak gyümölcse legyen. És vannak emberek, mondjuk így, hogy kiválasztottak, akik megtapasztalják, hogy nincs joga, nincs jogunk. Gyönyörű volt ez a felnőtt konfirmáció néhány héttel ezelőtt itt a gyülekezetünkben. 6 felnőtt állt ki, és elmesélték, hogy az Isten őket olyan úton vezette, sok szenvedésen keresztül, ahol megértették, hogy nincs jogom, mindenem az Istené. A férjem, a gyerekeim, az egészségem, mindenem az Istené. Nagyon szeretném, hogyha megnéznénk ebből egy részletet. Aki látta már, attól nem kérek elnézést, mert én már sokszor megnéztem, és még mindig nagyon hat rám. A Szelezsán Norbertnek a bizonságtétele, aki ezt mondja, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Annyit kell tudni a Norbiról, szeretném bevezetni ezt, hogy ő egy katonatiszt, egy alezredes, aki sokszor a hazánkat külföldön képviseli, mikor katonai tanácskozások vannak a világban, akkor ő a mi képviselőnk. És egy nagyon súlyos betegségen keresztül vezette őt Isten, egy halálos betegségen keresztül, amiből meggyógyult, és megértett valami nagyon fontosat az életről, és Istenről, és önmagáról. Úgyhogy így hallgassuk őt.
De hál' Istennek, Isten kegyelme megtartott, a Honvéd kórházba kerültem, és megkaptam azt a kezelést, ami egyetlen módja, ez a plazmaferezis, amelynek a lényeg az, hogy egy hatalmas tűt szúrnak az embernek a mellkasába, és a vérét tisztítják egy speciális géppel, kiszedik a vérplazmát, és helyette egy műplazmát tesznek be, és antitesteket is kiszűrik. Tehát egy ilyen fizikai megtisztulási folyamaton vettem részt. Ugye 3 hétig voltam a kórházban, és hát egy hatalmas tűvel a mellkasomba is csak háton fektem, tehát volt időm gondolkozni, és több dologra jöttem rá. Az első, ami legfájdalmasabb az, hogy az életünk csak egy pillanaton múlik. Én úgy éreztem, hogy fizikailag erőm terjébe vagyok, rendszeresen sportolok, nem lehet semmi baj, és beütött. Tehát az Úr kegyelmére vagyunk bízva, az Úr kegyelme pedig azt jelenti, hogy bármikor el is vehet, amit adott. És ez nagyon nehéz volt. Viszont láttam, hogy kegyelme megtartott. Ugye az idegosztályon voltam, ahol olyan emberek vannak, akik félig vagy teljesen lebénulnak agyvérzés miatt, tehát láttam a szenvedést. És hozzájuk képest én nagyon jó voltam, mert bicebúcaként én el tudtam menni, el tudtam magamat látni. A nővérkék nagyon szerettek engem, mert én engemet nem kellett pelenkázni, tehát velem gondjuk nem volt. És megtartott az Isten kegyelm azért is, mert az osztályon csak hideg víz volt, és mivel az immunrendszerem teljesen ki volt ütve, ezért félő volt, hogy fertőzést kapok, de nem kaptam. Fontos dologra jöttem még arra is rá, hogy az Isten az embereken keresztül szeret. Itt szeretném megköszönni feleségemnek és gyerekeimnek, hogy tartották bennem a lelket, meglátogattak, és szüleim is velem voltak. Nehéz időszak volt ez. És amikor kijöttem a kórházba, egy dolgot rájöttem, hogy meg kell tanulni vágyakozni azért, ami a miénk. Tehát azt hittem, hogy gyerekeim vannak, egészségem van, családom van, az természetes dolog. Pedig nem. Az Úr kegyelméből van. És meg kell tanulni ezt a kegyelmet elfogadni, élni vele, és meg kell tanulni megelégedni is. Pár hete volt egy dakülés, már pár éve járok a Dunakeszi alsó körbe, és a kedves testvérem mondta, hogy nagy áldás ugyan az Isten félelem, de főleg akkor, hogyha megelégedéssel párosul. És ezt én tapasztaltam. És el tudtam innen fogadni, hogy bár a világnak balegságnak tűnik, de ugyanúgy bejártam, elfogadtam azt a beosztást, nem róttam fel sem a főnökeimnek, hogy ezt a méltatlan dolgot tették velem, tettem a dolgomat továbbra is. És ez nehéz, mert ugye én küzdő típus vagyok. És ugye a Madács ember tragédiában, amikor Ádám beszél Lucifer az utolsó színnél, azt mondja, hogy a cél a halál, az élet a küzdelem, és az élet célja a küzdés maga. És én mindig egy ilyen fighter, ilyen küzdés embernek éreztem magamat, és a betegségem megtanított arra, hogy sajnos a küzdelmet, vagy szerencsére át kell adni az Istennek. Át kell adni az Istennek az életünknek a vezetését. És ez nagyon nehéz, mert hát, ahogy a feleségem szokta mondani, makas vagyok, mint az összvér. Ez ilyen szelezsávonásra szokta mondani. Hát ez igaz is.
Nagyon szép ez a bizonyságtétel. Át kell adni az életünk vezetését Istennek. Ajándék minden Istené, minden Istené. És paradox módon, amikor azt látom Norbin is, és a többi bizonyságtevőn is, hogy amikor ezt megértették, hogy minden Istené, ettől nem egy ilyen gyász, egy ilyen negatív érzés jött az életükbe, hanem boldogabbak lettek. Mert hát mi is a bűnömnek a lényege? Hogy itt van minden ajándéka az Istennek az életemben, de nekem az az egy kell, amit nem kaphatok meg. Lehorgasztom a fejemet, és sorvadok. Hát nem ez a bűn, hogy egy egész kert fájáról ehetek, de nekem az az egy kell, amire azt mondta Isten, hogy az nem lehet az enyém. Az a bűn lényege, hogy elhiszem, hogy akkor leszek boldog, hogyha az az egy is az enyém lesz. Ez egy hazugság. Mert nézzétek, Éva szakított abból a gyümölcsből, boldogabb lett? Elvesztették a bizalmat, a biztonságot, az Istennel való kapcsolatot. Hirtelen az Isten egy távoli és egy kegyetlen lényé vált, aki elől el kell rejtőzni. Elhitték, hogy a boldogság kívülről jön, pedig nem. A boldogság belülről, vagy leginkább felülről jön. És itt jön a bűn ellenszere, az áldozat. Az első áldozatot nem Ábel mutatta be, hanem Isten, még ott az Édenkertben. Bőrruhát ad az embernek, ami állatáldozattal jár. Isten oltja ki az életet, az első életet, hogy az ember szégyenét eltakargassa. Én is ott vagyok ebben a kertben. Én is ugyanolyan bűnös vagyok. Én is az elérhetetlen után vágyakozom, pedig minden elvétetik. Ez a bűnünk, nem Ádám és Éva bűne, mindannyiunké. Viszont ha a bűn összekapcsol, akkor talán összekapcsol az áldozat is. Ahogy itt olvastuk a Mustó Péter atyánál, nagyon sokan magukra vállalják a másik ember szenvedését. Azt mondják sokan, hogy minden érzésnek, ami megjelenik bennünk, annak van testi lenyomata, hogy sejtszintű az emlékezésünk, hogy amikor történik velünk valami betegség, és nem értjük, hogy miért, annak van valami oka, csak nem látjuk, nem tudjuk. Mert olyan ez, mint egy ilyen háló, amivel össze vagyunk kapcsolva. Összetartozunk. Összetartozunk a bűnben, de összetartozunk az áldozathozatalban is. A böjtünk is lehet közös, az imánk is lehet közös, a megújulásunk, a gyógyulásunk is lehet közös. Ábel áldozatában benne van ez. Örömmel adok, helyre akarom állítani a kapcsolatot. Tudom, hogy Istené vagyok, hogy mindenem Istené. Milyen nagy erő van ebben az önkéntes áldozathozatalban. Utat, teret nyit az életnek. Talán ezt mondhatnánk, Ábel áldozata egy olyan böjt, egy olyan lemondás, amiben szabad vagyok. Nem a dolgoktól teszem függővé a boldogságomat. Gyakorolom ezt a szabadságot, hogy mindenem Istené. És amikor eljön az utolsó idő, amikor az életem is elvétetik, akkor talán már nyitott tenyérrel tudom odaadni, és nem szorítani, mert tudom, hogy az is az övé. És amikor pedig élek, akkor is nyitott tenyérrel élek. Az életem az övé. Az egészségem az övé. A gyerekeim az övé. A férjem, a feleségem az övé. A gyülekezetem az övé. Ez az értelmi megújulás, amiről a Norbi beszél. Folytatja aztán, csak nem akartam, picit nem olyan jó a hang minőségeit. Elmeséli azt, hogy hogyan fut, hogy már másképp fut, mint korábban, hogy a futás neki mindig szenvedélye volt, de most már Isten tisztelet lett. Erről beszél Pál apostol. Szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Úgy tűnik, hogy ez a megújulás valahogy egy ilyen belső meghaláson keresztül vezet. Mintha történne a szívünkben egy áldozat, ahogy a Norbi is elmeséli, hogy megértettem, hogy át kell adnom az irányítást Istennek. Nagyon szemléletes története a Bibliának az Ábrahám áldozathozatala, amikor az Isten azt kéri tőle, hogy áldozza föl a fiát. Nem könnyű nekem erről beszélni, nem úgy beszélek róla, mint aki ezt így tudja. Egyszerűen csak szeretnék én is a mélyére látni annak, hogy mi történik itt. Ábrahám engedelmeskedik Istennek. Mitől okos ez az Isten tisztelet, hogy feláldozza a fiát? Azt mondanám, ez inkább őrült, vagy bolond Isten tisztelet. De látjátok, hogy ebben a magas feszültségben, amiben Ábrahám van így az Istennel, valami csoda történik. Ábrahám fölmegy a hegyre, nem tudva, hogy Isten válaszol-e neki, vagy lesz-e ott valami megoldás. Egyszerűen engedelmeskedik. És amikor fölemeli a kést, akkor egy különleges Isten élményben van része, amit nem lehet kiprovokálni, hanem valahogyan a szenvedésen, a gyötrelmeken keresztül vezet. Ehhez az út egy kritikus állapotban születik, amikor kiszolgáltatom magam Istennek, ott van ez az önátadás. És akkor hirtelen megérti Ábrahám, hogy ez a gyermek Istené, hogy ő nem ölheti meg, nem adhatja oda, mert ez a gyermek már Istené. A valódi áldozat Ábrahám szívében történik meg, hogy ez a gyerek nem az enyém. Izsák Istené. Nem csak Isten adta Izsákot nekem, hanem ez mindig is az övé volt. Van, amikor Isten betegségen, vagy valamilyen drámán keresztül vezet ehhez a felismeréshez. Egy zsidó ember, egy francia zsidó ember beszámol egy hasonló tapasztalatról, amit a koncentrációs táborban élt meg. Picit olvasok ebből. A hónap vége felé elegem lett, megbetegedtem, súlyos mellhártya gyulladást kaptam. Fogolytársaim közül több orvos is meghallgatta a tüdőmet, lemondtak rólam. Mi más tehettek volna, Buchenwaldban nem voltak gyógyszerek, még aszpirin sem. A betegség azonban megszabadított a félelemtől, és megvédett magától a haláltól. Úgy mondanám, hogy nélküle nem maradtam volna életben. Azt mondtam volna, hogy eljött hozzám a halál? Ha ezt mondtam volna, akkor tévedtem. A betegség, a fájdalom igen, de a halál nem. Éppen ellenkezőleg, megdöbbentő módon az élet vett teljes egészében birtokába, sosem éltem ennyire intenzíven. Az élet ereje szétáradt bensőmben, százszor hatalmasabb volt nálam, belém hatolt, úgy közeledett felém, mint világos hullám, simogató fény, megérintett, engedtem, hogy sodorjon magával. Az Úr megkegyelmezett. Képtelen voltam magamon segíteni, senki nem tud saját magán segíteni. Ezt most ismét megtapasztaltam. Az SS katonák és a hatalmasok sem. És ettől mosolyognom kellett. De volt valami, ami rajtam múlott, hogy ne utasítsam vissza az élet segítségét. Ez volt az egyetlen küzdelem, melyet nekem kellett megvívnom. Nem volt szabad hagynom, hogy a félelem szétáradjon a testemben, mert a félelem öl, és az öröm életet teremt. Istené, minden istené, de van valami, amit én is megtehetek, azt mondja ez az ember, aki átment ezen a halálos tapasztalaton, hogy engedem, hogy szeressen az Isten, hogy engedem, hogy az Isten élete áradjon bennem. A kísértés pedig jönni fog, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de akkor, amikor valaki ezt megértette, megélte, átélte, hogy az élete istené, ellen tud állni a kísértésnek, tud választani. Hogyha a Kain és Ábel történetével egyszer bibliodrámáznék, akkor biztos, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés lenne abban Kain és az ajtó előtt leselkedő bűn között. Végül pedig azt mondja itt Pál apostol, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mi az Isten akarata? Hogyan éljek, hogy neki tetsző legyen? Hogy ezt a megújult életet, ami nem az övé, hogyan éljem? Mi az Isten akarata? Ezt írja Ézsaiás próféta, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én útjaim nem a ti útjaitok. Mondhatjuk azt is, hogy nem tudjuk, hogy mi az Isten akarata. De kereshetjük az Isten akaratát, bízhatunk abban, hogy Isten akarata megvalósul, mert Isten nagyobb, mint én, nagyobb, mint az én körülményeim, nagyobb, mint az én akaratom. Az irgalmas samáriai, aki segített egy emberem, akit vérbefagyva látott, nem kérdezgette, most az az Isten akarata, hogy én odahajoljak? Az az Isten akarata, hogy megálljak és adjak? Egyszerűen csak meghívta őt az élet egy szolgálatra, és engedelmeskedett ennek a hívásnak, nem sokat latolgatott. Csak akkor tudjuk meg, hogy mi az Isten akarata, amikor lépünk. Ha a bennünk születő új élet, az átadott élet meghív, mi pedig lépünk, teszünk és hibázunk, és közben bízunk, hogy Isten mindent, még a bűneinket is, a mulasztásainkat is, a hibáinkat is a növekedésünkre fordítja. Mikor 18 évesen teológiára mentem, nem volt semmilyen jel a kezemben, hogy ez Isten akarata. Voltak olyan osztálytársaim a teológián, akik így beszámoltak róla, hogy ültem a kertben, és szétnyílt a felhők között az ég, és kisütött a nap, és én tudtam, hogy Isten, ilyeneket mondtak, Isten engem a teológiára küldött, nekem semmilyen nem volt, még ige sem volt. Tehát ha nagyon akartam volna, biztos találtam volna egy igét, de nem volt. És így utólag visszatekintve, Isten akarata volt? Hát én nem tudom, csak remélem, hogy az volt, mert aztán föl is vettek, az is egy kisebb fajta csoda volt, aztán el is végeztem, az is egy csoda volt. Léptem, és azt remélem, hogy Isten akarata volt. Aztán néha megkísért az ajtó előtt leselkedő, és azt mondja, hogy biztos boldogabb lennél, ha te mondjuk valami más csinálnál, én nem tudom már mit, de tudom, hogy ez nem onnan jön, ez belülről fakad. És az élet második felének az a szépsége, hogy egyre inkább tudok örülni annak, ami van, vagy annak, aki vagyok, és akivé lettem. És hogy ez egy hivatás most már. Igen, azt mondom, ez az Isten akarata. És vannak, akik rálépnek egy útra, és nem tudják végigcsinálni, valamiért nem megy, nincs ereje, akár házasságot, akár hivatást, változtat, vált. Akkor ez az Isten akarata? Értitek? Aki Istent keresi, aki Istennek nem fordít hátat, megy az élet útján, így vagy úgy, azt gondolom, az Isten akarata. De hát ez egy titok. Ki vagyok én, hogy még megmondjam, hogy mi az Isten akarata? Azt szeretném mondani, hogy az élet Istene nagyobb, hatalmasabb, bőkezűbb és szeretőbb, mint azt el tudnánk képzelni. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ez az Isten akarata. Ez az Isten, aki nem követel, hanem ad. Ez az Isten, aki nem kegyetlen, hanem velünk szenved, értünk szenved. Ez az Isten, aki önmagát áldozza értünk, a mi bűneinkért. Ő benne tudunk új életet kezdeni. Ő benne tudjuk szeretni azt, ami a miénk. Amen. Legyünk egy percet csendben, és vigyük a szívünk gondolatait Istenhez. Drága Szentlélek, köszönjük, hogy ezt énekelhetjük, ezt imádkozhatjuk, hogy Te élni hívsz bennünket egy új életre, egy megújult életre. És megáldjuk azt az utat, amit be kell járnunk ehhez, legyen akármilyen fájdalmas is. Köszönjük, hogy valamiért a böjtünk, az áldozatunk, a fájdalmunk, a lemondásunk hozzád visz. Azt is köszönjük neked, hogy össze vagyunk kapcsolva, hogy nem magányosan vívjuk ezt a harcot, hanem egy közösségben. Lehetnek az emberek távol egymástól, de mégis a szívünk egyszerre tud dobbanni fájdalomban és örömben. És így könyörgünk azokért most itt a gyülekezetünk közösségében, akiknek fájdalmuk van, különösen a gyászolóinkat visszük eléd. Igen, hordozzuk együtt a fájdalmat, és igen, hordozzuk együtt a feltámadásnak a reménységét is. Köszönjük, hogy Te, Urunk, életistene, összekapcsolsz bennünket. És azért is könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a Benkő iskolát, áld meg a tanárokat, a gyerekeket, add nekik ezt a tapasztalatot, hogy össze vagyunk kapcsolva, hogy egymásért áldozatot hozunk, és együtt megtapasztaljuk azokat a titkokat, amiket csak Te tudsz nekünk adni, a megújulást, az értelem megváltozását. Minden a Tiéd, Urunk, még ezt sokszor nem értjük, de szeretnénk ebbe a szabadságba egyre növekedni, hogy az életünk és a halálunk is a Tiéd, hogy a munkánk és a pihenésünk, a lefekvésünk és a felkelésünk, a kapcsolataink, a vágyaink, a terveink, a jövőnk, hogy minden a tiéd. Kérünk, életistene, hogy vigyél bennünket ezen az úton, és ajándékozz meg minket nagyon sok örömmel, olyan belső boldogsággal, ami nem külső dolgoktól függ, hanem amilyet csak te tudsz adni nekünk. Köszönjük, hogy te értünk magadat áldozó, szerető Isten vagy. Mi is szeretünk téged, Urunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljünk. Jézusé, minden Jézusé. Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Fennállva énekeljük a záró énekünket, az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztőnél. A szív
Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek békességet. Amen.